Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Kedves hallgatóink! A Székelyföldi Napok keretében vadász kiállítást rendeztek Erdőszentgyörgyön. A most következő összeállítás ott készült. Elsőnek kérem hallgassák meg a település polgármesterét, Csibi Attila Zoltánt.
Első év van Erdőszentgyörgyön a 6. Székelyföldi Vadásznapok. Azt kell tudni, hogy ez egy vándorfesztivál, ami maradt Hargita Kovászna megyék között vándorol. Három évente kerül sor, ugye ebből egyértelműen kiderül az, hogy Maros megyébe kerül. Egyszer volt már Kovászán, most Erdőszentgyörgyön, és jövőre minden igaz, akkor Kovászna megyében lesz. Úgy gondolom, hogy olyan méltó helyet tudtuk hozni a Rédékastélyba és a Rédékastély környékére, ami mindenképpen illik ehhez az eseményhez, és bízom benne, hogy ilyen sikeresen dőzé tudunk zárni.
Hemingway azt mondta, hogy az öreg halász és a tenger. Én meg azt mondom, hogy az öreg vadász és az erdő és a vad. És mindezt azért mondom, mert az Agrárgazda mikrofonja előtt itt áll dr. Kelemen Attila képviselő és vadász. Mit szól ehhez a kiállításhoz?
Nagyon örvendek, hogy tudományosság is felelhető, hiszen tegnap már egy tudományos szesszió zajlott, ahol különböző a vadászat kultúrájához fűződő előadások hangzottak el. A meghívottjaink közé tartozik Olács Haba, aki a Magyar Vadászati Kulturális Egyesület elnöke, és egy nagyon érdekes előadást tartott. Nagyon irigylem őket, hogy ilyen sok minden, sok szakcsoporttal dolgozik az ottani kulturális egyesület. Természetesen most nehéz erről úgy beszélni, hiszen természetesen a vadászat az végül is tudomány, végül is gazdálkodás, hiszen vadgazdálkodásról beszélünk, és persze mitosz is, ahogy ezt Széchenyi Zsigmond megfogalmazta. Most Romániában egy rendkívül felfokozott vadászat ellenes hangulat van, csak sajnos sokkal több a avatatlan, abszolút amatőr hozzászólás ehhez. Azt, hogy valaki bukaresti 6. emeletről a kedves kis maciról beszél, akit a vadászok meglőnek, itt persze, hogy sok mindent lehet erre mondani, pro és kontra. A vadász, a zöldeknek és méregzöldeknek is megvan annak a maguk érvei, de hát azért az enyhe túlzás, hogy a vadászok azért vadásznak, hogy vérbe szeretnek vájkálni, mert azért ennél sokkal több a vadászat. Én remélem, hogy ez is lecseng. Sajnos gyanítom, hogy emögött megint piszkos anyagiak húzódnak meg, hiszen több olyan szervezet van, aki komoly pénzeket vesz fel azért, hogy bizonyítson ezt vagy azt, pro vagy kontra a vadászatra.
Közben az erdei pacsirta itten a zerge mellett ugye egy végig fütyörészik, de nem is csodálkozom, mert fel van véve a hang, és annyira otthonos lett ez itt, szinte azt hiszi az ember, hogy kint van a természetben. Megkérdezhetem azt öntől, hogy melyik volt az a legszebb, vagy legjobb vad, amelyet, vagy legritkább, amelyet sikerült lefényképezni, és esetleg elmondani, hogy hát most az egyszer nem lőttem, hanem csak fényképeztem.
Nagy Széchenyi Zsigmond gróf, aki a nagy klasszikusa a magyar vadászatnak, ő azt mondta, hogy az teljesen mindegy, hogy az ember mire vadászik, csak az nem mindegy, hogy hogyan és kivel. Tehát a vadász etikát minden esetben szem előtt kell tartani, a vaddal szembeni etikát is be kell tartani, a vadnak is esélyt kell adni, és természetesen az sem mindegy, hogy kivel megy az ember vadászni, mert akár egy egész napját, vagy egész hetét elronthatja egy rossz társaság a vadászaton az embernek, és avathat csodálatos élményé egy jó társaság, egy néha úgymond sikertelen vadászatot is, amikor a puskák nem szólnak, de a társaság rendkívül jó.
Akkor melyik volt az a vadászata, ahol volt egy vadászkalandja?
Minden vadászaton volt vadászkalandom. Néha egészen váratlan módon jönnek ezek a kalandok, például úgy, hogy ne olyan vadat lő az ember, hogy oda vad kerül a szeme elé, távcsöve elé, puska elé, amire nem is számított. Ilyen is volt az életemben, de a legkisebb, jelentéktelen trófiának is lehet olyan értéke a vadász falán, olyan emlékeket idézhet, amik a vadász életének a meghatározója lehet. Ez az, ami hozzátartozik a vadászathoz. Nem véletlen, hogy ma már a vadászatban külön irodalmi díjakat adnak ki. Van aranyecset díj, ami a festőművészeket honorálja. Van olyan, ami az irodalmat, van olyan ma már, ami a zenét honorálja. Tehát hatalmas kulturális vetülete is van ma már a vadászatnak, és ezért is szeretjük azt, hogy vadászunk. Megint egy Széchenyi idézettel fejezem be, olyan, mint egy jó nő, egy szép nő. Mindig többet ígér, mint amennyit ad.
Dr. Kelemen Attilának, képviselőnek, vadásznak megköszönöm, hogy az Agrárgazda mikrofonja előtt tájékoztatta a hallgatókat. Köszönöm szépen!
Én köszönöm a lehetőséget.
Sajnos nem a televíziónál dolgozom, mert szebbnél szebb, értékesebbnél értékesebb trófeákat látok, de megszólítottam egy úriembert azzal a céllal, hogy hadd szóljon egy néhány szót a kiállításról, arról, hogy a vadásztársaságban hol tevékenykedik. Megkérem, hogy mutatkozzon be a rádió hallgatóinak.
Igen, Antal Zoltán vagyok, és az Erdőszentgyörgyi Cervusz Vadásztársaságot képviselem. Köztudott, hogy az idén a 6. székelyföldi vadásznapokat a Kiskükülön Mentek is térségi társulás a Cervusz Vadásztársasággal közösen szervezte. Ez egyébként egy vándorrendezvény, tehát évről évre a három megye egymás között osztja meg a rendezvény megszervezésének a jogát. Így esett a választás immáron második alkalommal Erdőszentgyőrre. Előző alkalommal Szovátán történt meg, ezelőtt 3 esztendővel.
Én azt mondom, hogy ha már másodszor van itt, azért megtisztelő. Ez azt jelenti, hogy úgy szervezték meg, hogy mindenki tátott szájjal maradott.
Megtisztelőnek is érezzük mi is, éppen ezért választ el Erdőszentgyőrt, pontosabban a Cervusz Vadásztársaság ennek a megszervezését. Igyekeztünk mi is, vagy igyekszünk most is szebbé tenni az előzőekhez képest. Ez nem azt jelenti, hogy valamiféle verseny lenne itt a szervezésben, hanem mindenik megye, vagy mindenik vadásztársaság, aki éppen a szervezés sora van, az megpróbál valami hozzáadott értékkel jönni. Itt nálunk úgy gondolom, hogy két dologra lehetünk büszkék a programban. Egyik pontosan ez a gyönyörű trófea kiállítás, amit itt összesen 7 teremben meg lehet tekinteni. Kitömött állatokat, gyönyörű bak, gimszarvas trófeákat lehet megnézni. Azon kívül, amire kimondottan büszkék vagyunk, az a Vadászati Akadémia, ami a tegnap zajlott. Ugye a vadászat egyre kényesebb téma, most a közmédia is nagyon felkapta ezt a dolgot. Köztudott, hogy a természetvédelem, biodiverzitás fenntartása és a vadászat, vadgazdálkodás, vadgazdaság között éles ellentétek kezdenek lenni. Én úgy gondolom, hogy járható egy arany középút, ha egyre nehezebben is, egy keskenősvény, amit fönt lehet tartani, vagy járni lehet. Erről szólt, ez volt a tegnap pontosan a Vadászati Akadémiának az apropója. De úgy gondolom, hogy az eszemiszon mellett, a mulatozás mellett, a trófea kiállítás mellett jó lenne évről évre egyre több szakmát bevinni.
Azt is meg kell próbálni, hogy a vad érezze jól magát az erdőben, és ne jöjjön ki a lakott területre. Tehát sikerül-e mondjuk olyan időszakban, amikor a vad kevesebb élelmet kap az erdőben, ellátni őket, tehát gondozzák is őket, megfigyelik őket?
Puskacsőre keríteni talán a legkevesebb, vagy a legkönnyebb, vagy a legkényelmesebb feladat. Azon kívül itt még rengeteg tennivaló van, amit tulajdonképpen se a közmédia, amiről nem beszél, és az emberek nem látnak. Tehát általában napjainkban zajlik egy elég kedvezőtlen megítélés, ami a vadász társadalmat illeti. Lásd a szebeni történet. Én úgy gondolom, hogy az igazság az valahol középen van. Én mindenkinek elmondanám, akár csak napjainkban a szakértők, vadgazdálkodási szakértők, hogy egy közepesen vagy eléggé erősen módosított környezetbe élünk, urbanizált környezetben élünk, ahol nem lehet már azokat a feltételeket megteremteni, amik ezelőtt ezer esztendővel voltak. Éppen emiatt gondolom, hogy szükséges a beavatkozás, szükséges a mesterséges egyensúlytartás valamilyen szinten, főleg a nagy ragadozókat illetően. Erre mindenképpen oda kell figyelni. Nem szeretem az extrém megközelítést egyik oldalról, sem a sötét zöldek oldaláról, se pedig a túlzott vadászat, nem egy normális magatartás, de úgy gondolom, hogy a beavatkozás, az észszerű beavatkozás, az mindenképpen szükséges.
Mindenkitől meg fogom kérdezni, tehát öntől is megkérdem, volt-e egy rendkívüli vadászkalandja, ahol a legcsodálatosabb vadat sikerült puskavégre kapni?
Nekem a legcsodálatosabb kalandom az nem köthető össze a vad elejtésével, nekem a legesleg első alkalommal, amikor standot álltam, akkor volt szerencsém a medvével találkozni. Egy rossz 100 eurós fegyverrel néztem vele szembe, kerek 2-3 percen keresztül, úgyhogy én ezt nem fogom soha elfelejteni. Az én kalandom az nem a vad elejtéséről szól, hanem pontosan arról, hogy ma annyit vitatott medvével találkoztam a legeslegelső vadászatomon.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
És hogyha már bemutatkozott a kutya, akkor a gazdáját is megkérem.
Napot kívánok, Bedő Robert Attila vagyok, Székelykeresztúl mellett.
Továbbra is, Erdő Szentgyörgyön vagyok, a Székelyföldi Vadász kiállításon.
Ez a kutya jelenleg 2 éves és 3 hónapos, hajtiszta erdei kopó.
Ő a 4 szemű.
Igen.
Volt-e már hajtásban, bemutatta már a tudását, vagy ha nem más, legalább annyit, hogy tényleg fajkutya?
Hát az az igazság, hogy hajtásban még nem vett részt, kivéve volt, jól mutatkozik, egyelőre családi kutya.
Az erdőszentgyörgyi székelyföldi vadásznapokon, szombaton, ugye, ahogy tudják önök is, a vadászok kitettek magukért, és már rotyog a kazánokban a különnél különb vadhúsból készült tokány.
Igen.
Ez a legjobb elnevezés. Itt az egyiknél megálltam, az pontosan az Erdő Szentgyörgyi Cservusz vadásztársaságnak a üstje, és a főszakácsot kérdem meg, aki ő maga is vadász, azt hiszem.
Igen, így van.
Nevét kérem.
Döngölő Tóth Kálmán vagyok, a Cservusz vadásztársulat egyik vadásza, és készítünk 2 is pörköltet, az egyik lesz vaddisznó, a másik meg szarvas pörköltet készítünk.
Na most mondja el nekem, hogyha nem titok, hogy körülbelül a kettő között mi a különbség? Ugyanazt a fűszert használja mind a kettőnél, vagy egyiknél egyik fajtát, a másiknál másik fajtát?
Hát nagyjából ugyanaz, hát kis különbséggel. Például a szarvashoz nem teszünk sárgarépát, meg petrezselymet, a disznóhoz megteszünk a fűszerezés, meg egyik az a szarvashoz nem teszünk fokhagymát még, és csak a sima hagyma, paprika, meg paradicsom, és maga a hús, ennyi az egész.
Oh,
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, a kibédieknél álltam meg, hiszen ők is eljöttek ide a megmérettetésre, magától értetődik, hiszen székelyföldi vadásznapok vannak Erdőszentgyörgyön. Kettőjüket hívtam meg itten, éppen főközben a kondérban valamilyen pörkölt, megkérem, hogy mutatkozzanak be.
Szeres József.
Pál Sándor.
Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi készül a kondérban, és majd utána beszélünk csak a vadászatról.
Hát a kondérban mi készül? Elsősorban az a helyzet, hogy egy kibédi csoporthoz hagyományos szarvas vadas fog készülni, és reméljük, hogy jól is fog sikerülni. Ízleni fog a társaságnak.
Na most ez a szarvas, ez önök által volt lőve, vagy mondjuk ugyanúgy, ahogy más ilyen megmérettetésen fát, húst és elszasolókat adnak azok, akik szervezik?
Nem kérem, ez a csoport ajándéka, tehát a csoport ajánlta fel a vendégeknek is, nem csak a vendégeknek, hanem a csoporttársaknak, és szívvel, lélekkel megpróbálunk eleget tenni, hogy mindenkinek íz legyen, és reméljük, hogy jól is lesz. Jó Isten velünk tartott, még az eső egy picit bánt, de tovább nincsen gond, reméljük.
Hát a vadászok hozzá vannak szokva, hogy az időjárástól függetlenül kimennek a lesbe, tehát arra a standra, ahova nem beosztották, amelyet kihúztak, ugye így van?
Hát így van ez mi nálunk, és máshol is gondolom, hogy így van. Sorszám szerint álljuk fel a standokat, és akkor ennek függvényében, ugye a vadász szerencse, Diana, amit kirende, vannak jobb helyek, vannak jobbat váltók, kevésbé jobbak, kinek hogy fog szolgál a szerencse.
Mindkettőjüktől várok egy-egy rövid vadász kalandot.
Az a legjobb akkor, mikor tényleg van valami a puskasvévő, tehát azt szokták mondani, hogy szartak alapba, tehát akkor a legszebb a kaland, ha jó az idő, és a csoport együtt örül annak az elejtett vadnak.
Ki nagyon nem jár kint a területen, erdőn, mezőn, nem nagyon tudja főmérni, hogy mi is a helyzet ezzel a medvepopulációval. Sajnos úgy van, hogy tényleg túlszaporodott, és van olyan, hogy naponta 2-3 hajtásba van 3-4 medve, az viszont eléggé vadászkaland, hogyha az ember közel kerül hozzá, vagy ő megy el a vadász mellett, aztán meg a másik az, hogy ők, ahol ott vannak, azért nagyon más vad nem fér meg mellettük, mert az vigyáznak ők arra, hogy elzavarják onnan a többi disznót, szarvas, tőzet, ezt-azt minden, mert ugye most már az élelmezés szempontjából nekik is sokra van szükség, sokan vannak, és akkor emiatt konkurencia az élelemért, és a kalon, mikor az emberrel találkozik.
Köszönjük a Marosvásár Rádiónak is, hogy eljött és itt részt vett ezen a ünnepségen.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Itt azt is láttam, hogy két fiatal ember úgy pucolja a krumplit, én azért adhatnék órákat maguknak, ahogy látom a krumpli pucolás, de a lényeg az, hogy kitartóak, megkérem, hogy mutatkozzanak be.
Jó napot kívánok, Balis Gellért vagyok, a Ravai Vadásztársulat egyik tagja, és készülünk a vadászfőzre, a gulyást fogunk főzni, vaddisznóhússa.
Józsa Attila vagyok. Szintén a Ravai csoporttól.
De hallom, hogy készül vadásznak, tehát hajtó, ugye?
Igen, igen.
Na, találkozott-e vaddal a hajtás közben? És mivel, milyennel?
Hát vaddisznó, medve, mindenfélivel.
Hogyha valaki csak a húst vágja, ez azt jelenti, hogy valami funkciója is nagyobb?
Nincsen, csak besegítek.
Hát akkor mutatkozom.
Szőr Károly vagyok, vadászfület barátja.
Így van. Tehát akkor látom, hogy magára bízták a húst. Ez tényleg vaddisznóhús?
Ez igen. 100%.
Köszönöm. Kedves hallgatóink, úgy éreztem, hogy szegényebb lett volna ez az összeállítás, ha nem kapok egy hölgyet. Én is, mikrofon végre, mert már ez a kifejezés van napirenden, mert puska, fegyver végre kapják a vadat, azt mondta nekem valaki. Én meg egy hölgyet kaptam mikrofon végre, kutyájával jött el erre a rendezvényre itt Erdőszentgyörgyön. Meg kérem, hogy mutatkozzon be, mondja meg, hogy milyen fajta ez a kutya, mert én szépnek látom, csak nem tudom megkülönböztetni a kutyákat.
Jó napot kívánok, Gordi Zima Orsolya vagyok. Sáromberkéről, és a mi kutyánk Emma, ő egy bajor hegyi véreb.
Hű, nem is akár milyen, bajor is, és vérebb is. Na most, mennyire ismert ez a kutyafajta a vadászatokon? Itt nálunk volt-e velük? Mert feltételezem, hogy nem csak kutyatartó gazda, hanem a puskát is oda-oda teszi a vállához. Így van? Mert látom itt, hogyha, mint hogyha ez a válla egy kicsit előbbre volna.
Így van, így van. Bajorhegyi vérebb nálunk nem annyira ismert kutya most kezdett beérkezni az országba. Őt nem hajtóvadászatra használják, hanem vércsapára, ami azt jelenti, hogy sebzett vadat keresünk vele.
Volt-e sikere már a kutyának?
Igen, ő egy nagyon sikeres kutya. 6 hónapos korában már egy szarvasbikát talált meg, medvét, őzbakot, kant, tehát ő egy nagyon ügyes kutya.
Hát feltételezem, hogy a gazdája is nagyon ügyes, és akkor rögtön megkérdek, hogy mondjon nekünk el egy vadászkalandot. Kutyával együtt.
Az igazság az, hogy ugye a férjemmel együtt vadászunk. Ugye a kutya az övé is, és az enyém is. Nagyjából ő szokott keresni, mert ugye az utánkeresés nem egy egyszerű dolog. Eléggé fárasztó tud lenni. Az első élményt fogom elmondani Emmával, és azért, mert egy közös vadász kollégánknak a bikáját kerestük meg, aki ugye az Erdőszentgyörgyi csoportba vadászik velünk együtt, és ez a bika egy 11,4 kilós gyönyörű állat volt. Este sebződött meg, ugye este a kutyával nem keresünk, mert nagyon veszélyes, ugye? Reggel indultunk a vércsapán, az az igazság, hogy Emma akkor még egy kölyök kutya volt, egy kicsit bizonytalanok is voltunk az eredménybe, ugye, hogy na, hogy sikerül ez neki, de nagyon ügyesen végigment a nyomon, és ami azt jelenti, hogy egy kilométeres nyom, ami nagyon-nagyon nagy távolság egy fiatal kutyának, és annyira meglepődött Emma, amikor rámentünk a bikára, hogy hirtelen nem is tudta, hogy mit csináljon, hogy menjen-e közel, ne menjen-e közel, és úgy az egész, ahogy bezáródott, az a boldogság a kutyán, és rajtunk is a boldogság, mert hát ugye egy 11,4 kilós bika nem mindennapos teríték. Úgyhogy...
Azt el kell mondjuk a hallgatóknak, hogy ez a 11,4 kilós bika agancsa, ugye?
Igen, ez az agancsa, természetesen a kifőzött agancsról beszélünk, ugye, ami lekerül és kifőzik, 24 órás szárítás után ez lesz a súlya.
Kedves hallgatóink, a Gyergyószentmiklósi Vadász Egyesület asztalánál álltam meg, mert ez a helyes kifejezés, úgy néz ki itt az asztal, mintha kim volnánk a vadászaton, megterítettek a vadászok. Mutatkozzanak be!
Fülöp Csaba, a Baktai Vadásztársaság vadőre.
Kari Róbert, Borzonti Vadásztársaság vadőre.
Györfi Attila, Baktai Vadásztársaság vadásza, tagja.
Egyed Zsolt, a Borzonti Vadásztársaság tagja.
Bende Zsolt, a Baktai Társulat tagja.
Máté Attila, a Vadász Társaság hajtója.
Dobai Lemente, a Vadász Társaság tagja, a Baktai.
Legyen szíves, mondja el nekem, hogy jelen pillanatban mit csinál itt, mert valamit látom, hogy vagdos, készül az üstbe?
Készül az üstbe, igen, a pörkölt alap, vaddisznyú pörköltet fogunk készíteni, erdei mindenféle gombával, és most csináljuk neki az ágyat, a pörkölt alapot.
Azt árulja el nekem, legyen szíves, hogy a vaddisznót maguk lőtték, vagy adták mások kölcsön?
Nem, mi lőtték. Még nem kellett kölcsön kérjünk, hál' Istennek, mostanig.
Na most, hogyha hirtelen megkérdezném a vadőrt, hogy milyen vad van ottan az erdőben, azon a részen, ahol ez a vadásztársaság vadászik.
Hát a legfőbb vad az a szarvas, utána a medve, disznó, fajtkakas, sújt lefelé.
Volt-e valamilyen különleges kalandja a vadőrnek? Ugye, mert a vadőr nem mindig vadászni megy, vigyáz a vadakra ottan. Volt-e orv vadász, vagy ehhez hasonló dolog?
Sőt, a vadőr legkevesebb szér vadászik, inkább más vadásztat, viszont volt kaland a medvével nagyon közel, meg mentettem is embert. Mert ha nem vagyok ott, akkor lehet, hogy most nincs egy kollégánk, aki ennek a vadásztársaság elnöke.
Tehát előfordul, ugye?
Előfordul. Elég gyakran mai nap a medvével való találkozás, az nagyon gyakori.
Hát kérem szépen, én azt kívánom önöknek, hogy a kalap legyen tele, azt mondják a vadászok. tudja, többit nem mondom, mert kéne fütyöljek egyet, a rádióban nem szabad mondani, pedig legyen szarral tele a kalap, pedig csak benne hagyom, mert ezt kívánják a vadászok saját maguknak, ez a szerencse.
Így van, így van. Köszönjük szépen.
Szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.
Mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő. Thank you.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Mit tesznek a véletlenek, kedves hallgatóink? Évekkel ezelőtt egy bonyhai vagy kundi szarvasmarha kiállításon, most már pontosan nem emlékszem, melyik helyiségben volt a kettő közül, de hogy itt volt a községben, ez biztos, egy szarvasmarha kiállításon, megmérettetésen találkoztam én Szabó Józseffel, ifjú Szabó Józseffel, akkor is megszólaltottam a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda rovatának mikrofonja előtt az ifjú Szabó Józsefet, hiszen érmesek voltak a szarvasmarhák, amelyet odahozott a kiállításra. Visszaemlékszik, hogy milyen érmet nyert akkor az állatokkal?
A fejőstehenekkel nyertem aranyérmet, és a fiatal üszökkel.
Ennek sikere volt, és az is jelzi, hogy sikere volt, hogy most egy egész nagy állománnyal gazdálkodnak a családban, hiszen közös ez a farmereskedés, az édesapja is, és a többiek is a családból besegítenek, mindenki végzi az ő rá kirót feladatokat. Most jelen pillanatban hány darab szarvasmarhája van az istálóban?
Most 60 tehén van, amiből 40 fejős. Üszöket tartunk, bikákat nem tartunk egyáltalán.
Sikerül-e a tejet megfelelő módon értékesíteni? Mert aztán ez a legfontosabb, ami az állatállománnyal van összefüggésben.
Hát igen, ezen kellett igazítsunk, mert nagyon kevés pénzt adtak a csarnokba, és akkor megvásároltunk ezelőtt jó pár éve két tejautomatát, amit Dicsőbe állítottunk fel, és ott értékesítjük a tejet. És a tavalytól bonyhára is tettünk a kapon belül egy tejautomatát.
Ez egy érdekes dolog, mert ugye falun tejautomatát felállítani egy kicsit azért bátorság is kellett hozzá, és a másik dolog meg az ember felteszi, hát ki veszi meg falunat tejet, hogyha falun ugye mindenkinek tehene kéne legyen. Vagy azt mondják, hogy mindenkinek van.
Bonyha eléggé nagy falu, és azért vásárolnak körülbelül 40-50 liter tej, még 60 is el kell naponta.
Tehát akkor már ki se kell menni a kapun, és elviszik a tejet. Azt hiszem, hogy egészen másként rendeződik akkor az anyagi, mert nincs gondja az eladással, már úgy értem, hogy szerződések, meg ez hasonló dolgok. A lényeg az, hogy a gépeket tisztán kell tartani, megfelelő módon feltölteni, és jön a pénz.
Én a termelést azt végzem. Édesapám az eladásra van, Dicsőszentmártonban, meg Bonyhán, és a megmaradt mennyiségű tejből tejfölt készítünk.
És azt is itt lehet vásárolni a háznál, vagy beadják valahova üzletbe?
Nem, a tejautomatánál lehet kapni tejfölt is. Nem adjuk üzletekbe.
Ez egy nagyon okos dolog, és én, ha nem haragszik meg, azt is mondanám, hogy aki hallja ezt az anyagot, ezt az interjút önnel, szedje össze magát, és próbáljon így gazdálkodni, ami a tej értékesítését illeti. Menjünk tovább. Na mostan állatok vannak, mondott azt is, hogy hány darab, és tartja az ünő orjakat. A bikát azt felhízlalják, vagy már úgy az ellés után értékesítik?
Hetes kovukba eladjuk, azért mert nekünk szükség a tej.
A piaca jó?
A borjú piac? Hát nem a legjobb. Nagyon keveset adnak értük.
Mekkora területen gazdálkodnak?
Hát most több mint 100 hektár földön dolgozunk. A gabonának egy részét eladjuk, és egy részét megtartjuk a tehenek táplálására.
Mi minden termet az idén kinn a földeken?
Hát kukoricát vetünk, búzát, álpát és cukorépát. Egyedüléjék vagyunk itt Bonyha községben, aki cukorépát termel.
A gyárnak?
A Ludasi cukorgyárnak. Van szerződésünk.
A gabona értékesítése terén, mert azt mondott, hogy egy részét csak eladják. Sikerül-e jó árban eladni? Van-e vevője?
Hát a gabonával kapcsolatban a gabonát el lehet adni, mikor le is sépeled, de akkor nagyon kevés az ár, nagyon gyenge. De vannak gabonaraktáraink is, elraktározzuk, és csak rá egy fél évre vagy év után is adjuk el a gabonát csak.
A répa az jól erez? Termés jó, és a gyár fizeti is megfelelő módon?
Hát most az idén nagyon jól sikerült a cukorrépa, és a gyár fizet egy 28-30 eurót tonnájára. Nagyok a leütések, ott van a támogatás, ami azt pótolja.
Reméljük, hogy akkor ebből is jön valami a konyhára. Mondja, legyen szíves, hogy az ősziek vetésével hogy áll?
Hát az álpát sikerült elvetnünk, de a búza vetésével várjuk az esőt, hogy lehessen megművelni a földet, hogy tegyük a magot a földbe. Nagyon szárazság volt ebben az utolsó hónapban is, az megviselte a földeket.
Azt mondta nekem, hogy az édesapja foglalkozik az értékesítéssel. Mi adta az ötletet arra, hogy tejkimérő automatát szereljenek fel?
Mindent a pénz diktál, mert az nem lehetett volna átélni ezt az időszakot. 70-ban is telje, meg 60-ban is telje. Úgyhogy ha többet akarsz keresni, de be is kell fektetni. Bankkölcsönnel vásároltuk az első automatákat, és már sikerült törlesztenük őket, és bejött, amire számított.
Most van 3 automata, és mindegyik teszi a dolgát.
Igen, igen. Mi is kell tegyük minden nap a dolgunkat ahhoz, hogy ez működjön.
Mekkora a családja?
Feleségem Szabó Izabella, a Bonyhán, ő a tanítónő, és van 2 lányunk, Emese és Noémi. Emese a református kollégiumban tanul, Noémi még Bonyhán zenei iskolában. Édesanyám besegít a házi munkákba, tejfőkészítést ő végzi, és mindenkinek megvan a maga munkája a családban.
Ha lassan is, de közeledünk az év vége felé, kedves hallgatóink, és ilyenkor az ember vagy számolgat, vagy még kint dolgozik a földeken. Én úgy gondolom, hogy Kézdivásárhelyen Mucsi Mihály, kertészmérnök, vállalkozó, farmer már megtette a dolgait, ami a begyűjtést, a betakarítást illeti, minden a megfelelő raktárban, esetleg a silókban van. Mondhatunk egy mondatban annyit a hallgatóknak, hogy nem is volt olyan rossz esztendő ez a 2016-os?
Igen, látom, hogy mosolyogva néz rám a riporter úr. Hát valóban egy elég jó évet zártunk. Most, ami a legfontosabb volt ebben az évben, az a burgonya betakarítás, ami nehezen is ment, hosszas is volt a sok esőzés miatt. De a végére értünk, és minden termékben van tárolva, raktározva. Még azt a bizonyos szóját is, ami ugye nekem nagy ellenségem, még azt is sikerült betakarítani. Nem is volt olyan rossz, több mint 3100 kilót arattam le hektáronként, és ez már olyan mennyiség, hogy erre már meg fogjuk kapni a támogatást is, mert persze úgy adtuk, hogy szerződéssel feldolgozzanak, és így az ügynökség ki fogja fizetni ezt a körülbelül 265 euróval, ha jól tudom, hektáronként a többletet, ami jár azért, hogy pillangos növényt, vagyis a zöldítést tudtuk teljesíteni. Én máskülönben teljesítettem ezt a kötelezettséget Borsóból, mert vetőmagborsot termeltem, de úgy jött ki a dolog, hogy ezt a teljesítést meg kellett duplázzam, mert a tavasz a mustár kifagyott, és helyette jött a szója. Úgyhogy én borsóból és szojából is én duplát teljesítettem, de egyik sem volt rossz kultúra. 4500 kiló borsó sem volt egy olyan gyenge termés, árban is, hozamban is elég jó volt, a szója is mondhatjuk, hogy jó volt. Hát a burgonya az mondom teljes gőzzel, hogy szép termés volt, és le van minden tárolva. Nem is nagyon adom más kuncsafnak, csak a szupermarketnek, mert már egyszer említettem, hogy a tavalyi 2500 tonnát meg kellett emeljem, illetve biztosítanom kellett kb. 3000 tonnát, mert terjeszkedik a szupermarket, még valami más üzleteket is megvásárolt, úgy tudom, és ezért több lesz a szükséglet, úgyhogy biztosítok nekik egy 30%-os mennyiséggel többet, mint amit eddig tudtam nekik beszállítani.
Ennyit a földanya terméséből, és azt hiszem, hogy megfelelő gondozással a föld is visszanozta a megfelelő termést, a szavaiból ezt kivettem. Na most már az őszieknek vége, de elő kell készíteni a talajt. Etéren hogyan állunk, hiszen azt hiszem, nem panaszkodhat a vállalkozó farmer, hogy nem volt elég eső.
Volt elég eső ebben az évben. Ez sokat is akadályoztatta a munkálatainkat, ugye a betakarítás, mint az őszi vetésre való előkészületeinket. Hát úgy kezdődik a jövő év, hogy ugye miután letakarodnak a növények, főképpen a gabona, a repce félék, akkor mi egy zöld trágyát szoktunk adni, általában mustárt használok, és most kerül ennek a szépen kivirágzott mustárnak az alászántása. Ez két okból fontos, egyszer a szerves anyag pótlása a földnek, amiből persze, hogy szervetlen lesz, de a második fontos dolog, amit én a mustárra álltam, és nem másféle zöld trágyára, azért, hogy egy bizonyos toxint termel a gyökere, ami károsítsa a fonálférget a földbe, és ez nekünk nagyon fontos a burgonya termesztésnél, és főképpen a vetőmag termesztésnél, mert ugye fonálféreg az karanténos probléma, és hogyha mentes a burgonyánk, akkor ettől, akkor vetőmagnak elismerhető. Ugyanakkor annyit még mondhatok, hogy a repce vetés úgy akadozott egy kicsit, mert augusztus végén pontosan száraz idő volt, és nem minden parcella kelt ki úgy, ahogy kellett volna, de azért az 50 hektár repce gondolom, hogy mind olyan állapotban van, hogy áttelel. A 100 hektár búzának a vetésére is a végére értünk, későbben mi máskor. Mindig azt hangsúlyoztam, hogy a vidékünkre kicsit a vetés későbbre kell hagyni, mert ugye az őszeink ugye nyúlnak be a telekbe, és később szoktuk újabban a buzát vetni. Hát most egy kicsit valóban meg is késtünk az esők miatt, de jó körülmények között a végén sikerült, és egy része kikelt, a többi most kell. Jelen pillanatban viszont az utolsó fázison vagyunk, a szántásoknak az elvégzése ez a legfontosabb most, a jó mély őszi szántás, a burgonya területek, amivel azzal lesz elültetve jövőre a terület. Hát ugye az őtrágyát alaszántsuk, minden parcellán megkapta a mészporozást, nem savanyúságnak az átalakítása véget, hanem azért, hogy több kalciumot adjunk a földnek, ami a burgonya héját megerősíti, és ugyanakkor a tárolásra is besegít, és nem mondván, hogy a foszfor meg a kálium felszívódását is a növény gyökerének ugye egy bizonyos fokig segíti. És ez a mészporozás is most folyamatban van, és ezt is alászántom, úgy, ahogy az őtrágyát is jelen pillanatban.
Szívem csücskében ott van a repce. Mi a helyzet a repcével? Hogy néz ki a határ?
Jó, a repce jó, sőt olyan parcella van, hogy igen jó. Ha túl nagyok a növények, az sem jó, hogyha sok lesz a télen a hó. De kapott egy kezelést az, amelyiknek a növekedése fejlődöttebb, és megkapta a kezelést pontosan azért, hogy csökkentsük a levézetet, és erősödjenek a növények a télre. Biztató lesz a repce. Úgy a búza is, búzán nem busuljuk azt, hogy egy kicsit később vetettük, mert a sok csapadék az most már segít is, hogyha még egy-két hét jó időnk lesz ebben a hónapban, akkor azt jelenti, hogy a búzák is kikelnek.
Remélem, nem árulok el egy titkot a kedves hallgatóknak, azt mondom, hogy mindketten sietünk, én tovább kell utazzak máshova interjúkat készíteni, de a kedves mérnök úr Bukarestbe igyekszik. Milyen alkalomból?
Igen, hát holnap lesz egy nemzetközi értekezlet, egy 300 farmer fog megjelenni az országból. Én is kaptam egy meghívót, az a neve, hogy Ralph 2016. Hát külföldiek is jönnek, előadók meg belföldiek, és kíváncsi leszek, hogy milyen, mert én még ilyen eseményen nem voltam. Majd a jövő héten egy másik lesz, az Arista cégnek, egy új növényvédő szereket forgalmazó cégnek lesz a az országos bemutatója, oda is meg kell jelenjünk, és majd lesz egy másik, a szupermarketekkel való kapcsolat, az is egy ilyen országos rendezvény, úgyhogy ahelyett, hogy nyugodtan ülnénk a fenekünkön közben, ilyen helyre is el kell jutni.
És hogy biztosan eljusson, nem marad más hátra, mint jó utat kívánjak a vállalkozó farmernek.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat és a riporter urat is.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.